Isten igét a 133. Zsoltárból olvasom. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te a szeretet, az áldások Istene vagy, és meg akarsz bennünket áldani, mind a mi gyülekezetünket, mind a mi személyes magánéletünket. Urunk, így kérünk most, hogy vonj bennünket a Te jelenlétedbe, nyisd meg a mi eltompult füleinket, nyisd meg a mi szemünket, vedd le a hályogot róla, lágyítsd meg a mi kőszívünket, hogy megérkezzünk a Te jelenlétedbe, hogy leboruljunk előtted, hogy tudjunk Téged szívből magasztalni és áldani, és a Te jelenléted átformáljon bennünket, és készé váljunk a Te áldásaidnak a befogadására, mert Te rád vágyunk, a Te jelenlétedre vágyunk, a Te útmutatásodra vágyunk, és ugyanakkor a hétköznapoknak a zakatolása, a rengeteg feszültsége, feladata, elvárása olyan súllyal nehezedik ránk sokszor, hogy pontosan a Te jelenlétedre nincs időnk, nincs megállásunk, nem tudunk megérkezni hozzád, és ebből fakad olyan sok felesleges, hiába való cselekedet és szó, és mulasztás, a sötétségnek a terméketlen dolgai. Urunk, bocsáss meg nekünk, kérünk, és köszönjük, hogy a Te közösségedbe hívtál bennünket ma délelőtt is, azért, hogy ünnepeljük a Jézus Krisztus halálának és feltámadásának győzelmét, a bűnbocsánatnak és az új életnek a lehetőségét. Köszönjük, Atyánk, hogy ez a Te legnagyobb áldásod itt van számunkra készen. Ad nekünk szent lelkedet, hogy egészen mélyen átjárjon, és megtisztítson és megújítson bennünket kegyelmed. Amen. Isten igéjét az Efézusi Levél 4. részéből olvasom, az első 16 verset. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelébe ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Kedves testvérek, mielőtt elkezdjük ezt a gyönyörű szakaszt értelmezni, szeretném föltenni azt a kérdést, hogy mi jut eszünkbe, amikor azt a szót halljuk, hogy elvárás. Elvárások, amikkel különböző időkben, életünk más-más pontjain, különböző helyzetekben találkoztunk. Ritkán hatnak ránk motiválóan. Azt hiszem, ebben közösek vagyunk. Inkább teherként, aminek a súlyától szabadulni szeretnénk. Ugyanakkor az elvárások valahol része az életnek, mindannyiunk életének. Saját magunk felé is vannak elvárásaink. Persze ez nem jelenti azt, hogy ezek az elvárások feltétlen egészségesek és hasznosak, és hogy nem jelentenek ezek is nyomást az életünkön. Aztán a gyerekeink, családtagjaink és környezetünk felé is vannak elvárásaink. Akár megfogalmazott, akár ki nem mondott elvárások. Része az életünknek. És jelen van benne az ambivalencia, hogy szeretnénk letenni, szeretnénk megszabadulni, ugyanakkor a közös megegyezésen alapuló elvárásokra meg szükségünk is van, hiszen ez keretet és védelmet ad. Hogyan hat ránk, ha az ige, vagy egy ige hirdetés támaszt felénk elvárásokat? Vajon miért van az, hogy inkább a bátorító, vigasztaló, kegyelmet hirdető igékre szomjazunk, és hogyha tehetjük, akkor átsiklunk az elvárásokat támasztó igék felett? Lehet emögött egyfajta hamis istenkép. Egy olyan istenkép, aki elvár, aki fenn az égből néz le ránk, és jól vigyázzunk, hogy mit teszünk, mit mondunk, mit gondolunk, mert akkor lecsap. És az elvárásai súlya nehezednek ránk ebből az istenképből, ebből a hamis istenképből. És ezért, amikor valami olyan igével találkozunk, amiben ez az elvárás összekapcsolódik a mi hamis istenképünkkel, akkor ettől menekülni akarunk. Ugyanakkor lehetnek az elvárásoknak olyan más dimenziói az életünkben, a múltban és a jelenben is, amelyek valóban nyomasztanak, megnyomorítanak, vagy megnyomorítottak. Akár a gyerekkorban szüleink elvárásai, tanáraink elvárásai, vagy a gyerekközösségnek az elvárása, akár később iskolában, munkahelyen, vagy a családban, a házastárs, vagy akár idős emberként a gyerekeim és az unokáim elvárásai. Annyi fajta elvárás feszül nekünk. Elvárások, amelyek lehet, hogy idegenek, aminek nem tudunk, és talán sokszor a szívünk mélyén nem is akarunk megfelelni. Mégis cipeljük őket, és görnyedünk alattuk, és sokszor görcsössé tesznek bennünket. Aztán kudarcot kudarcra halmozva, akár nyilvánvaló, akár rejtett módon vannak ezek az elvárások, megnyomorítanak, és feszülté és ingerülté tesznek. Nagyon sokszor a feszültségeink, az ingerültségünk mögött az van, hogy olyan elvárások vannak előttünk, akár mások, akár magunk részéről támasztva, amiket nem tudunk teljesíteni. És szerencsétlen másik, aki a környezetünkben talál éppen lenni, semmiről nem tehet, de robbanok, mert belül van egy nagy adag feszültség. Olyan jó, és olyan nagy szabadság ebben a harcban, Isten előtt megállva, az ő jelenlétébe érkezve, az ő feltétel nélküli elfogadását, szeretetét és kegyelmét megtapasztalni. Valahol erről beszélt Kriszti is, amikor beszélt az elengedésről. Elengedését a sok elvárásnak, a sok tehernek, a sok görcsnek, és egyszerűen megérkezni Isten szeretetébe, ahol megtapasztaljuk azt, hogy nincsenek elvárások, hanem úgy szeret, ahogyan vagyunk. Az ő kegyelméből, az ő szeretetéért fogadott el bennünket. És szükségünk van erre a tapasztalatra újra és újra. Minden Isten tiszteleten. Nem véletlenül érkezünk úgy az Isten tiszteletre, hogy az igehirdetés előtti imádságban mindig van egy kis bűnvallás. A kudarcainkat, mindazokat a dolgokat, amiben nem tudtunk Istennek tetsző módon élni, letesszük. És megérkezünk az ő kegyelmébe, és vágyjuk az ő jelenlétét, az ő megérintését, az ő szeretetét. De nem csak az Isten tiszteletünkön van erre szükségünk, és van erre vágy bennünk, hanem minden nap az Istennel való közösségben, az Istennel való találkozásban. Ugyanakkor az Isten követésében járva, az Isten követésében járó élet nem egy parttalan, irány és határok nélküli élet. Isten igéje egészen konkrétan megfogalmazza azt, hogy hogyan éljen az őt követő közösség. Az a test, aminek Krisztus maga a feje. Az Ószövetségben, ugye elénk adja ezt legkarakteresebben a 10 parancsolat, amiről volt nem is régen a gyülekezetünkben egy igehirdetés sorozat. És más törvények. És a Jézus tanításaiban is vannak egészen komoly és konkrét kihívások, amit a követői elé tesz. Vagy ahogy olvassuk a leveleket, abban is vannak intések és vannak buzdítások, hogy mi az Isten gyermekeihez, az ő elhívásaihoz méltó élet. Ezek újra elvárások? Vagy lehetnek a szabadságnak az útjelzői? A mai igénk a gyülekezetben betöltött helyünkről, szolgálatunkról, a különbözőségekről és az egységről szól. Ha úgy közeledünk hozzá, mint egy újabb elvárás, akkor hamar a teljesíthetetlen elvárások sorába fogjuk pakolni, és egy újabb kudarcot begyűjtve magunknak megtorpanunk. Próbáljunk meg úgy tekinteni a mai igénkre, mint Isten meghívására. Lehetőség, amelyet az ő országában élve, az ő országának a valóságát megtapasztalva, mint ajándék kapunk tőle. Lehetőség, amely abban segít, hogy egyre inkább kinyíljon, kibontakozzon az életünk felé, és beteljesedjünk, egyre nagyobb teljességre jussunk ő benne, az ő szeretetében. Hogyan is hangzik ez a felhívás? Kérlek tehát én, titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amelyen elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét, a békesség kötelékével. Elhíváshoz méltó élet, alázat, szelídség, türelem, egymás szeretettel való elviselése. Azért kedves Pál nem azt mondja, hogy boldogan, szeretetben legyetek folyamatosan együtt, hanem azért megengedi azt, hogy a szeretetben néha el kell viselnünk egymást, de azért tegyük ezt szeretetben. A lélek egysége és a békesség köteléke. Mielőtt végignéznénk, hogy miről is van szó ebben a felsorolásban, nézzük meg, hogy mi az az elhívás, amihez méltónak lenne jó lennünk. Mi az az elhívás, ami mindennek az alapja. Aki a református kalauz szerint olvassa az igét naponta, azokkal most az efézusi levelet olvastuk. És Pál apostol az első három részben alapozza meg a következő részeknek a felszólításait. Hogy mi is az az elhívás, mi az Istennek az a hatalmas ajándéka, ami az embernek tényleg egy olyan új alapos identitást ad, amiből mint gyümölcsök kinőhetnek ezek a dolgok, amiket aztán szintén felsorol, amire inti és buzdítja a gyülekezetet. Ha az efézusi levél első részét nézzük, néhány dolgot sorolnék csak föl, és vágyom arra, hogy az Isten szent lelke töltse meg ezeket a gondolatokat élettel a számunkra, hogy mozduljon rá a szívünk, hogy járja át az Isten szeretetének az elhívása újra a lelkünket, hogy innen tudjunk aztán tovább indulni. Azt mondja, ő kiválasztott a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Az elhívása az Isten szeretetébe való belemerülés. Ebből a szeretetből teremtett bennünket. Az Atya, Fiú és a Szentlélek egy olyan tökéletes szent szeretet közösségben van önmagával a teremtés előtt, ami túlcsordul, amit nem tud magának megtartani, amit meg kell osztania, és akkor megteremti a világot, és belehelyezi a saját képére és hasonlatosságára teremtett embert, hogy ezt a szeretetet megossza. Már a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket arra, hogy ezt a szeretetet ossza meg velünk, hogy ebbe a szeretetbe merüljünk bele, hogy visszaérkezzünk ebbe a szeretetbe, amitől a bűn elszakított bennünket, ennek a szeretetnek egyre nagyobb teljességével, azáltal, hogy megismerjük Krisztust, és Krisztusnak a minden ismeretet meghaladó szeretetét. Éppen a tegnapi ige volt a harmadik résznek a 14. versétől, az, ami erről szólt. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Ez az elhívásunk, hogy teljességre jussunk Isten mindent átfogó teljességéig a Krisztusban kapott szeretet megismerése által. Erről lehet beszélni, meg könyveket írni, és segítenek is ezek, de azon áll vagy bukik, hogy be tudok-e lépni úgy az Isten jelenlétébe, hogy az Isten szeretete rámárad, átmos, feltölt, megerősít, megújít. Ez a mi elhívásunk ő benne. Ennek egy következménye az, hogy a fiaivá fogadott, hogy mint gyermekei, mint az Isten országának a gyermekei, magasztaljuk dicsőséges kegyelmét Krisztusban, hiszen vére által váltott meg. Aztán egy következő dolog, amit szintén az első részben olvasunk még, hogy kijelentette a titkot nekünk. Azt a titkot, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, ami a mennyben és ami a földön van. Hogy ő az Úr, akiben minden egyben foglaltatik, akkor is, hogyha most nem azt látjuk, és akkor is, hogyha most a földön nem mindig ezek a törvények uralkodnak. Nagyon ellenkező törvények uralkodnak. De mi reménységben és hitben tudjuk, és látjuk, hogy Krisztus hogyan foglal egyben mégis mindeneket. Végül örököseivé lettünk, hogy dicsősége magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. És mindenre eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel. Vannak olyanok közöttünk, akiknek nem is olyan régen volt az eljegyzése. És amikor valakit eljegyeznek, és a gyűrű megcsillan az ujján, és ezt észrevesszük, olyan jó látni azt a boldog, büszke mosolyt. Igen, engem eljegyeztek, valakihez tartozom. Hát így jegyzett el bennünket Isten az ő szent lelke által, saját magának. A mi elhívásunk abban is áll, hogy ebben a boldog tudatban élhetünk, hogy hozzátartozunk, az övéi vagyunk. Miért imádkozik Pál a testvérekért? A kinyilatkoztatás lelkiért, bölcsességért, a lelki szemeik megnyílásáért, hogy megismerjék őt, és hogy meglássák, hogy milyen reménységre hívott el Krisztus, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Hogy csak ezt a hatalmat szeretném most kiemelni. Hatalmának ezzel az erejével munkálkodik Krisztusban, akit föltámasztott a halálból, és most az Atya jobbjára ültetett, és minden hatalmat neki adott, ugyanezzel a hatalmával munkálkodik bennünk, a hívőkben. Hatalmas, nagy, felfoghatatlan ajándék és lehetőség. Ezért imádkozik Pál, hogy nyíljanak meg a lelki szemeink, hogy ismerjük fel ezt az igazságot, hogy ennek az igazságnak a valóságából tudjunk, merjünk élni. Gyakoroljuk ezeket a lehetőségeket. Aztán ezt olvassuk, amivel befejezi a harmadik részt, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Az a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökkön örökké. Mindent sokkal bőségesebben megtehet, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Hiszen ugyanazzal az erővel és hatalommal munkálkodik bennünk, amivel Krisztust kihozta a halottak közül. És mégis szelíd ez a hatalom, ami csak akkor mozdul, ha hívjuk, ha kérjük, amit a mi hitetlenségünkkel, engedetlenségünkkel el tudunk nyomni, meg tudunk szomorítani, és nem tesz velünk akaratunk ellenére. De teret adhatunk az ő bennünk munkálkodó erejének és hatalmának azzal, hogy keressük az ő akaratát, hogy rámozdulunk, hogy megnyitjuk neki a lehetőséget azzal, hogy akaratával egyezően imádkozunk és cselekszünk. Tehát az elhíváshoz méltó, az elhíváshoz illő, az abból fakadó élet mögött egy hatalmas, csodálatos, nagyon gazdag, szeretetben megfürdetett, erővel fölruházott élet és elhívás van. Ebből fakad aztán az alázatosság, a szelídség, a türelem, az egymás szeretettel való elviselése. Ezekben a tulajdonságokban vagy hozzáállásokban erő van. Erő van és magabiztosság. Alázat, szelídség, türelem. Van, akinek a természete folytán ebből több adatot, és van, akinek kevesebb. Valaki egyszer rólam a szelídséggel kapcsolatban jegyezte meg, amikor készültünk, hogy na hát az nem te vagy. Igen, tudom, természetem szerint biztos, hogy nem én vagyok a szelídségnek a megtestesítője. És mégis, mint a lélek gyümölcse, megteremhet az életünkben, de nem emberi erőlködés és izzadság által, hanem az elhívás gazdagságából fakadó biztonságból. Ha átélem azt egyre mélyebben, hogy megajándékozott vagyok, hogy Isten szeretetében minden az enyém, az ebből fakadó erő az, ami szelíddé tehet, ami a türelmet és az alázatot kimunkálja az életünkben, és a lélek egységét, aminek a békesség köteléke, a kerete. Mert az Úr, aki elhívott és megváltott, egy. A lélek is egy. Egy a reménység, amire elhívást kaptunk. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, mindenek által és mindenekben. Ez a közös elhívás, a közös Úr, a közös reménység az alapja az egységnek, a szelídségnek, a türelemnek és az alázatnak. Ugyanakkor az ige felsorolja azt is, hogy vannak dolgok, amik pedig különböznek. A kegyelmi ajándékok pedig különböző módon adatnak. Az ő kegyelme szerint, aki leszállt és fölment. Ő adott egyeseket apostolokul, másokat profétákul, evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Vagy vannak a szolgálatok felsorolásának más listái is. Például a római levélből olvasom föl. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó a szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. Nagyon sokféle szolgálat van, és mindegyikhez ennek megfelelő kegyelmi ajándék, adottság és elhívás. A cél, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. És a szentek akármilyen érdekes is, de mi vagyunk, akik Krisztushoz tartozunk. A Krisztus testének az építése a cél. Míg eljutnak a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. És itt van a következő különbség, ami ebből az igéből látszik. Különbség van az érettségben, a Krisztus követésében. Cél tehát, aminek szolgálatába állnak ezek az ajándékok is, hogy segítsük egymást a növekedés felé, a Krisztusban való nagykorúságra, amikor már nem téveszthető meg az ember mindenféle tévtanításokkal, hanem erősen is valóságosan Krisztusban gyökerezik. Hogyan? Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Ahogy mondtam, az egységet a lélek adja, a közös atya, a közös elhívás, a közös reménység. A különbözőséget szintén a lélek adja, mert különböző módon hívott el bennünket erre az egy közös szolgálatra, a közös testnek az építésére. És hogyha az elhívásunkból fakad a szolgálatunk, akkor szabaddá válik az elvárásoktól, szabaddá válik görcsöktől. Az egymással való viszonyban nem kell semmit bizonyítani. Nem kell megnevezni, megszerezni, kiharcolni bizonyos dolgokat, hisz kegyelemből minden a miénk. Isten Jézus Krisztusban csak úgy, általa és érte mennyei világának minden lelki áldásával megajándékozott bennünket. Nem kell ezeket a dolgokat megszereznünk kemény erőfeszítések árán. És ezért szabadokká lehetünk attól is, hogy egymást túlszárnyaljuk, vagy egymással rivalizáljunk, vagy egymáshoz hasonlítgassuk magunkat, vagy a másik ajándékát, vagy a másik szolgálatát kívánjuk magunknak. Sőt, nem kell még a másik szeméből az általunk gerendának látott szálkákat sem szedegetnünk. Egymás növekedésének a segítése az egyetlen cél. És hogyha ezt tartjuk a szemünk előtt, a másik növekedését, a közösség növekedését, akkor ez szabaddá tesz arra, hogy valóban szolgáljuk különböző ajándékainkkal egymást. A szeretetben Krisztus felé növekedve együtt haladni. Mert az egész test egybeilleszkedve, összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, mindenki a saját adottságainak megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön a szeretetben. És végül ez felelősség is. Elhívás, ajándékok, lehetőség, ezek összetartoznak. És a növekedés a saját felelősségünk is. hogy megerősödjünk az elhívásba, és odaadjuk magunkat. Oda szánjuk magunkat egymás segítésére, a szolgálatra. Most különösen is egy ilyen időszakot élünk, augusztus végén, amikor ugye szolgálókat toborzunk a különböző szolgálatokhoz. És tudom, hogy időnként, ha közelítek egy-egy ember felé, akkor lehet jogos a félelme, hogy vajon mire akar már Eszter megint megkérni. Hát én már nem sokáig fogom a testvéreket itt megkérni sok mindenre, de hiszem, hogy a lélek indít. És mindig azt keresem ilyenkor, hogy vajon a lélek kiket választ ki különböző szolgálatokra. És én abszolút mellé nyúlhatok. Ezért nagyon fontos az, hogy ahogyan a lélek indít, annak a szabadságában válaszoljunk, és mondjunk akár igent, akár nemet, szabad nemet mondani. És abszolút helyén van, hogyha nemet mondunk, mert ha úgy mondunk igent, hogy a lélek nem indít, akkor valakinek másnak a helyét vesszük el, és az nem jó. De a lélek indít. A lélek indít arra, hogy a szolgálatban ajándékainkkal egymást szolgáljuk, a növekedést szolgáljuk, és ezzel az egységet megéljük, és Krisztus felé haladjunk. És így jutunk el együtt az egyre nagyobb teljességre. Erre buzdítom most a testvéreket, hogy most, amikor ez következett soron, ez az ige, a kalauzunk szerint, álljunk meg Isten előtt, és így imádkozzunk, megerősödve az elhívásunkhoz, vagy elhívásunkban, az igazsághoz ragaszkodva, hogy minél inkább magunkévá tegyük ezt. Kik vagyunk Krisztusban? És ennek a szabadsága, az ő szeretetének az áramlása tegyen bennünket szabaddá arra, hogy igyekezzünk az ő akaratában megtalálni a helyünket a szolgálatban, abban, hogy növekedjünk, hiszen ez a mi felelősségünk is, növekedjünk a hitben, igyekezzünk ő felé a szeretetben. És mindazt, amit a gyülekezet elé állít Isten, hogy alázatban, türelemben, szelídségben, szeretetben és egységben éljük meg a közösséget egymással, őre nézve, aki megváltott és elhívott bennünket, aki az ő szeretetében egybefoglal mindeneket. Amen. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te nem elvárásokkal léptél elénk, lécekkel, amiket meg kell ugrani, aminek soha nem tudunk megfelelni, hanem a te végtelen nagy szereteteddel, amiből kiválasztottál bennünket magadnak a világ teremtése előtt, hogy a tiéd legyünk, hogy a te szeretetedet ránk árazd, hogy ebben a szeretetben megnyugodjunk, felszabaduljunk, és erre kerüljenek azok a dolgok az életünkben, amiket teherként cipelünk. Urunk, köszönjük, hogy a te szeretetedben bocsánatot kapunk, a te szeretetedben gyermeki jogokat kaptunk, ajándékokat, hatalmat, fényt, biztonságot. És hogy az elhívásunkban, ebbe belegyökerezve kerülhetnek a helyére az életünkbe azok az emberi elvárások, azok a torzulások, amik igenis megterhelnek, megnyomorítottak, görcsössítettek. Urunk, hadd tudjunk mindent letenni eléd. Szeretnénk most így a te szeretetednek a valóságában megállni is, és engedni, hogy a te békességed egészen mélyen betöltsön bennünket. És Urunk, köszönjük azt, hogy ugyanakkor a te családodba, Krisztus testébe hívtál el bennünket. Egy olyan testbe, ahol minden sejtnek szerepe van, és feladata van. Egy olyan testbe, aminek Krisztus a feje, és élő sejtekből áll. Urunk, vágyunk arra, hogy valóban megtaláljuk azt a helyet, amit nekünk szántál, azt a szerepet, azt a feladatot, hogy a te lelked áradhasson rajtunk keresztül, hogy a szolgálatunkat megtalálva és az adott pillanatban a te lelked által indítva és mozdítva mi is hozzá tudjunk tenni ehhez, és így tudjunk növekedni feléd, a fej felé. Urunk, így kérünk, hogy áld meg egyenként gyülekezetünknek a tagjait, és te légy az, aki lelked által megmutatod az ajándékokat, amit nekünk adtál, az elhívást, és a konkrét szolgálatot, ahova kiki beállhat. Te légy az, aki meggyőzöd a testvéreket erről. És Urunk, így kérünk az egész gyülekezetért, hogy a te egységedet, ami belőled fakad, a te kegyelmedből és a szeretetedből, add közénk, és bocsáss meg minden billongást, minden hasonlítgatást, minden erőlködést, bizonyítani akarást. Tisztíts meg ezektől bennünket, hogy a szolgálatunk valóban tisztán az elhívásunkból fakadjon, és a te dicsőségedre legyen. És így hadd tudjuk egymást építeni. Így kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, és hadd legyen ez valóban a te országodnak egy olyan közössége, ahova bárki bejön, a te szereteteddel találkozik, és téged ismer meg általa. És Urunk, kérünk, könyörgünk országunkért, könyörgünk azokért, akik még mindig küzdenek, és nehézségek előtt állnak a különböző viharok vagy árvíz miatt, azokért, akik a kölcsönök miatt szenvednek, és nem látnak kiutat, azokért, akiknek nincsen munkájuk, és esélyük nincs munkát találni. Könyörgünk a betegekért, könyörgünk a gyászolókért. Urunk, hadd tapasztalják meg a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Te adj megoldásokat ezekben a nehéz helyzetekben. És Urunk, különös eléd visszük azt a családot, akik most múlt héten búcsúztak az ő szerettüktől. A te vigasztaló kegyelmed, vegye körül őket. És a te szereteteddel érintsd meg az ő szívüket. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.